Annyi szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy Tibor vagyok a Cisco Magyarország részéről. Az iOS operációs rendszernek a fejlődéséről szeretnék beszélni röviden. A szlájdon megjelenő felső és alsó csíkért elnézést kérek. Megmondom őszintén, a technika ördögeit kifogott rajtunk. Remélem, hogy azért az információk meg fognak úgy jelenni, hogy azok láthatóak, illetve olvashatóak lesznek. De én mindenképpen el fogom mondani a leglényegesebb tartalmakat, akárhogy is lesz. Ez az előadás olyan magas szintű előadás, aminek alapvetően az lenne a célja, hogy összefoglaljam az elmúlt 25 éve nem vállalkoznék, amióta létezik a Cisco iOS, de mondjuk az elmúlt 10-15 évben milyen fejlesztési irányokat vett a cég, a szoftver, az operációs rendszer, hálózati operációs rendszer szoftvere tekintetében, illetve milyen irányokat tűztünk ki magunk elé az elmúlt években, és nagyjából meddig jutottunk el. Remélem, hogy anélkül, hogy az egyes szegmensekben nagyon mélyen bele tudnék ugrani, azért fogok tudni mondani esetleg olyan érdekes információkat, amelyek más Cisco-s előadáson nem hangzanak, vagy nem hangzottak még el azoknak, akik érdeklődnek a téma iránt. Úgyhogy akkor bele is csapnék a közepébe. Tehát maga az operációs rendszer, ami a Cisco eszközökön fut, ezek, és itt most az eszközökön leginkább a routereket és a switcheket értem, tehát azokat a klasszikus hálózati architektúrának, illetve hálózati infrastruktúrának a komponenseit, amelyeket a Cisco elkezdett gyártani körülbelül a 90-es évek közepén. Ezeknek a rendszereknek az együttes megnevezését Cisco iOS-nek vagy Cisco hálózati operációs rendszernek nevezzük. A leges-legelső fázisa ennek az iOS-nek az úgynevezett monolitikus iOS-eknek a fejlesztése volt. Nagyon-nagyon sokáig egy nagy iOS-t fejlesztettünk, ez nem titok egyébként, aki dolgozott Cisco eszközzel, vagy rendszeresen voltak esetleg olyan hibák, amik kapcsán komolyabban kellett kommunikálni akár a tech mérnökökkel, akár fejlesztőkkel rajtuk keresztül. Azok esetleg tudhatják, hogy maga az iOS az egy nagy monolitikus kód, az sem titok, hogy C++-ban írjuk hozzá a különböző modulokat, amely modulok egybe vannak fordítva. Egy ilyen iOS fut például mondjuk egy 2960-as eszközön, vagy egy 800-os routeren is. Ez az az iOS, amiről gyakorlatilag a Cisco elhíresült a hálózati piacon. Na most ahogy fejlődött az iOS, ez azt jelenti, hogy egyre több és több funkcióra volt igénye az ügyfeleinknek, egyre inkább megjelentek az úgynevezett csomagok megkreálásának az igényei. Először is kreáltunk olyan iOS-es verziókat, vagy variánsokat, amelyek egy adott specifikus ügyfélkörnek a funkcióit fették le. Erre nagyon jó példa mondjuk az Enterprise-os iOS-ek, amelyek kifejezetten olyan funkciókat tartalmaztak, olyan funkciókat próbáltunk csokorba gyűjteni, amelyeket vállalati környezetben használnak leginkább. A szolgáltatói csomagnál ugyanez a helyzet. Na most ezen csomagoknak a megjelenése, ugye ez már 2000-es évek elején működött, ez a csomagolós rendszer, ugye két dolgot eredményezett. Egyrészt újabb és újabb csomagokra lett igény, hogy egyre nagyobb és nagyobb installált bázissal lett a cégnek, és egyre több ügyfele. Másrészt viszont ezeknek a variánsoknak a kezelhetősége az megromlott idővel. Tehát felmerült a fejlesztőkben egyfajta konszolidációnak az igénye egyrésztről, másrésztről olyan új funkcióknak a fejlesztési igénye is felmerült az ügyfeleink részéről, amelyeket nem tudtunk ebbe a monolitikus kódba belefejleszteni, ezekről majd lesz később szó. Harmadrésztről pedig az is megfogalmazódott az iOS-szel szemben, és ez, és most már a 2003-2004-es évekről beszélünk, hogy ehhez a nagy egységes monolitikus kódhoz képest valami modernebb alapokra épített operációs rendszert kellene bevezetnie a Cisco-nak. Ezekből a fejlesztési tervekből lettek az iOS XE, az NXOS és az iOS XR operációs rendszerek. Ezekben fogunk majd beleugrani itt az előadás további részének során. Melyek voltak a legfontosabb ügyféligények, amelyek vezették, és gyakorlatilag ma is vezérlik a szoftverfejlesztő divíziónkat? Az első és legfontosabb az a konzisztencia. Tehát az ügyfeleink részéről ugye nagyon-nagyon-nagyon sok fajta eszközünk van, a routereken, switcheken, tűzfalakon, wireless megoldásokon kívül még számtalan eszközről van szó. Megjelentek olyan modulok, mondjuk emeljük ki mondjuk a QoS modult, amelyen ilyen minőségi szolgáltatásokat lehet nyújtani a különböző eszközökön, amely moduloknak a kezelhetősége, magának a CLI-nek a parancskészlete, azoknak a mondjuk lekérdező show parancsnoknak, vagy éppen az SNMP parancsoknak a megjelenési formája, vagy formátuma, amelyeket használnak az ügyfelek. Ezeknek a formátumával kapcsolatos konzisztencia az hát messze elmaradt, vagy elmarad az elvárásoktól. Tehát az lenne a cél, hogy ha az egyik eszközön A módon kell bekonfigurálnom mondjuk a QoS-t, vagy a routingot, vagy a különböző biztonsági megoldásokat, akkor lehetőleg a B eszközön is hasonló módon tudjam ezt megtenni. Nyilván vannak úgynevezett platform-specifikus restrikciók, vagy limitációk, amelyek kötődnek a hardverhez. Ezekkel igazándiból a szoftverfejlesztő ágazatunk nem nagyon tud mit tenni. Egy úgynevezett általános komponensre, vagy általános technológiai komponensre, igen, ez a pontos megnevezése, általános technológiai komponensnek a megkreálására törekszik, és onnantól kezdve, hogy azt a technológiai komponenst, mondjuk legyen az a routingon belül az OSPF, routing protokoll, hogy azt az adott hardware gyártó részlegünk hogyan implementálja az eszközben, itt előfordulhatnak eszközspecifikus sajátosságok is. De mindenképpen az lenne a cél, hogy konzisztens legyen a megjelenés. Legalább a megjelenése a parancsornak. A következő igény a magas rendelkezésre állás, illetve a leállás nélküli szoftver upgrade-eknek az igénye. Ez egy viszonylag régi igénye az ügyfeleknek, és egy teljesen jól érthető igény is, hiszen főleg olyan kritikus berendezéseknél, amelyek mondjuk gerinchálózati csomópontok, vagy nagy edge eszközök, amiken akár 16 vagy 32 ezer előfizető is lóghat nagyobb országok hálózataiban. Ezeknél egy leállás, mondjuk egy ilyen egyórás leállás, az nyilván elfogadhatatlan, vagy nehezen kivitelezhető, és hát a mindennek, aminek konkrét előfizetői vagy ügyfél impaktja van, az ugye hátrányosan érintheti a szolgáltatást. A harmadik pedig a minőséggel kapcsolatban, tehát a szoftver minőségével kapcsolatban ugye felmerültek igények, hogy azon javítsunk, ez megint egy természetes igény. Ennek az igénynek a lekezelésére a Cisco úgynevezett szoftver minőség programokat, szoftver quality programokat indított. Ezeket ilyen célzottan indította az elmúlt években. Ilyen szoftver quality program indult például a 7600-as esetében egy pár évvel ezelőtt. Annak a szoftveréről úgy gondolta a Cisco a visszajelzések alapján, hogy a minőségén drasztikusan kellene javítani, és ennek a szoftver quality programnak az eredménye a jelenlegi release-ben tapasztalható, hát drasztikusan csökkent defekt vagy probléma szám. A szoftver családok tekintetében, tehát azon kívül, hogy ugye elmondtam, hogy három nagy operációs rendszer irányába törekszik a Cisco, nyilván az iOS-t azt meg fogja tartani, és ezen az úton fog indulni tovább, ami azon az úton indul tovább, amit az iOS már kitaposott. Emellett ugye fontos még az úgynevezett adatközpontra optimalizált NXOS-nek a megjelenése. Ez az NXOS fut a Nexus termékcsaládunkban. Ez egyébként a korábban szintén adatközpontban használt, Cisco által is támogatott SANOS-nek a továbbfejlesztése, ez a NXOS, és egyébként ez az egyetlen egy olyan operációs rendszer ismereteink szerint, vagy ismereteim szerint a Cisco-ban, ami vagy nulla, vagy tényleg minimális megkötésekkel támogat leállás nélkül software upgrade-et. De csak érdekességképpen mondtam el, a következő az iOS XR, amelyet kifejezetten ilyen szolgáltatói hálózatokban, alapvetően carrier grade berendezéseknél a Cisco választékában ezt a CRS1-et, ASR9000-et, illetve a GSR routert jelentik, a 12000-es routert, tehát oda pozícionált nagy kapacitású operációs rendszer. A három féle operációs rendszernek tehát az alapja különböző. Az iOS XR-nak egy úgynevezett QNX-es kernel az alapja. A QNX-es kernel mellett ugye megjelenik az NXOS, erről beszéltem, ez a SANOS alapú megoldás, és az iOS, illetve az ő iOS XE testvére, amiről már talán tettem említést a korábbiakban, Linux alapú operációs rendszer, és az iOS tulajdonképpen egy iOS daemon megjelenési formában fut, mint egyetlen egy processz a kernelnek a tetején. Mi lesz az iOS-szel legelőször is? Hát maga az iOS nyilván, ahogy mondtam, fejlődik tovább, vagy megy tovább. Elindult egyfajta konszolidáció, mert majd a következő dián meg fogjuk látni, igen nagy mennyiségű iOS variáns burjázott, hogy így mondjam, a CCO-n, mondjuk egy 3-4 évvel ezelőtt. Tehát ennek a kezelését, ezt mindenképpen meg kell oldani a cégnek. Úgyhogy elindultunk egyfajta konszolidáció irányába. Ez a konszolidációnak az egyik mérföldköve, ez a 15-ös sorozatú szoftver. Aki követi az iOS-es verziókat, az ugye láthatta, hogy volt ugye a 10-es, a 11-es, a 12-es sorozat. A 12-es sorozat után hirtelen léptünk a 15-ösre. Ennek egyébként ilyen szám, hát ha nem is számmisztikai, de minden esetre a számokkal kapcsolatos oka van. Tehát a 13-as, 14-es számot azt determinisztikus módon hagytuk ki, és a 15-ös olyan megcélzott szám, amit szerencsésnek találtunk a következő generációs iOS-hez. Tehát ez egy tudatos választásnak az eredménye. Emellett nyilván a 15-ös szoftverben szeretnénk standardok szerint egy jól követhető, úgynevezett kibocsátási procedúra szerint működtetni ezen iOS-nek a fenntartását és gyártását. Mit jelent ez? Át fogunk állni egy úgynevezett, és már nyilván meg is tettük az első lépéseket, egy úgynevezett időciklusú kibocsátásra. Ez azt jelenti, hogy minden évben 4 havonta, azaz évente 3-szor fogunk újabb szoftvert megjeleníteni egy adott eszközhöz. Ez a 15.01-es szoftvertől kezdve ez már igaz. Ezeknek a szoftvereknek a támogatása az hasonló módon, mint korábbiakban a tech-en keresztül, ugye a szoftver támogatási modellünk alapján hosszú évekig fog történni, viszont az egyes kibocsájtott, negyedévenként kibocsájtott szoftver alvariánsnak a támogatása az viszont korlátozott ideig fog megtörténni, illetve hát abba újabb funkciót már nem fogunk belefejleszteni. Ezzel mi azt várjuk, hogy sokkal gyorsabban és hatékonyabbá fogjuk tenni ezt a szoftver kibocsátási procedúrát. Azt szeretnénk, hogy minél konzisztensebb legyen az egyes platformokon, és ezek nagyjából azok a platformok, amikről most szeretnék beszélni, az ASR 1000-es, két switch, rutoló switch, a 4005-ös, 6005-ös, a kis katalisztok, illetve az ISR-ek, tehát minél konzisztensebbek legyenek a funkcióknak a megvalósítása. Ehhez egy úgynevezett komponensekre bontást vezettünk be. Ez azt jelenti, hogy korábban ez a nagy szoftverfejlesztő társaság a Cisco-nál, ez kibocsátott egy általános kódot egy adott technológiára. és még egyszer használom mondjuk az OSPF-et. Ezt az OSPF-et ezt kvázi opcionálisan használhatta az adott hardware-fejlesztő társaság, és vagy rátette a Katalyst 3000-es sorozatú már rootolni képes eszközre, vagy nem tette rá, vagy ő maga is választhatott egy olyan OSPF kódot, amit szeretett volna a szoftverbe belefejleszteni, illetve beleintegrálni. Na, innentől kezdve ettől azt szeretnénk, hogy tartózkodjanak az egyes divízióink, és innentől kezdve a komponensekre bontott iOS, amelyet mindig a egyetlen egy szoftverfejlesztő társaság bocsájt ki, annak a beépítése kvázi kötelező az egyes részlegeknek a számára, úgyhogy nagy valószínűséggel ugyanaz az iOS fog beépülni a különböző kategóriájú eszközeinkbe. Ettől nyilván minőségjavulást, illetve konzisztenciát várunk a funkciók tekintetében. Az iOS minőségi paraméterének a vizsgálatát ugye folyamatosan elvégezzük. Ez a szoftverfejlesztő társaságunk, ezt NOSTG-nek nevezik belül a Cisco-n, mert a Cisco-n belül. Ennek egy adott trénjének a változását raktam fel itt a 2008-as, 2009-es, illetve utána a 9-es, 11-es periódusban. Mi attól, hogy elindultunk egyrészt a komponensekre bontás irányában, másrészt pedig, és ezáltal nyilván növeltük a hatékonyságát az egyes szoftverkomponens beépülésének az adott hardverbe, ettől jelentős minőségi javulást tapasztaltunk. Nyilván ezekhez a minőségi javulás számokhoz még hozzátartoznak azok a quality programok is, amiről beszéltem, amikor még több fejlesztő mérnök, még több úgynevezett regressziós teszt segítségével próbálja kiszűrni azokat a hibákat, amelyek benne vannak a kódba, még mielőtt a szoftver publikálva lenne a CC-on bárki számára. Csak hogy kicsit érzékeltessem, hogy hányfajta iOS volt, most ez persze hátulról nem fog látszani, de itt 30 körüli úgynevezett train-nek nevezzük itt Cisco-n belül, tehát 30 féle iOS variáns futott még 2007-2008-ig. Ezt 7 különböző variánsra csökkentettük le ez a 11-12-es év, és az a célunk, hogy összesen 2 darab úgynevezett release train fusson a jövőben. Ennek az elérése olyan 13 közepére tervezünk, tehát ez viszonylag gyorsan be fog következni. Szeretnénk megszabadulni ettől már követhetetlenül burjánzó iOS variánsoknak a tömkelegétől. Bevezettünk egy úgynevezett szoftver aktivációs procedúrát is. Ugye korábban az volt a helyzet a szoftvereinkkel, hogy gyártottunk egy adott szoftver verziót, és ahhoz a verzióhoz gyártottunk különböző image-eket. Például mondjuk ebben a konstellációban egy layer 2-es funkciókkal teletűzdelt image-et gyártottunk Lambase megnevezéssel, layer 3-as funkciót is ellátó image-et gyártottunk IPBase megjelenéssel, és így tovább. Ehhez képest a 15.01-es szoftvertől kezdve mindegyik iOS-ben arra törekszünk, hogy egy nagy univerzál image-et szállítsunk, tehát gyakorlatilag egy nagy image lesz letölthető a CCO-ról ezekben a előbb említett eszközökben. És ez az egy nagy image gyakorlatilag az összes funkcionalitást tartalmazza, amit csak azon az eszközön aktiválni lehet. Maga az aktiváció egy licenszelési procedúrával történik, erről majd lesz szó egy picit később. A szoftver aktivációjának és az univerzális szoftvernek a kialakítása az ugye azért is jó, mert mondjuk egy bonyolultabb eszközön, mondjuk egy ISR-en, az utolsó időszakban, ez még egyszer mondom, ez 2007-2008, már 8 különböző úgynevezett feature pack-kel szállítottuk a magát a dobozt. És akkor a konfigurációs toolból is, amikor valaki vagy rendelni szeretett volna ilyen eszközt, vagy mondjuk a hiba leadáskor specifikálnia kellett a szoftvernek a típusát, ugye a variánsok függvényében a Matrixnak a sorait még a különböző feature pack-ek is növelték. Ehhez képest ugye egy darab univerzál image-et fogunk szállítani, amely univerzál image-en úgynevezett technológiai pakkok lesznek, aktiválhatók licenc formájába, például az ISR G2-es új generációs ISR routeren lesz egy biztonsági csomag, lesz egy kollaborációs csomag, illetve lesz egy data csomag aktiválható, még egyszer mondom, parancsorból licenckód segítségével. Hogyan működik ez a licenszelés? Maga az egész licenszelési folyamat, én úgy fogalmaznék, hogy bizonyos mértékben egyszerűsödött, illetve más tekintetben szigorodott is. Először kezdeném az egyszerűsödést. Bevezettük az úgynevezett Right to Use License-eket. Ez azt jelenti, hogy ha valaki elkezd használni egy adott funkciót mondjuk egy ISR G2-es routerben, akkor annak a funkciónak, akkor jó esélye van arra, hogy azt a funkciót gyakorlatilag élete végéig tudja használni. Tehát elkezdődik minden funkciónak az aktiválásakor, egy logüzenetben értesülni fog róla, hogy ennek az adott funkciónak az aktiválásakor ő kvázi megindított egy grace periódust, ez 60 napos ez a grace periódus, még egyszer mondom, nem minden eszközre, de általában 60 napos a grace periódus. Ez a 60 napos grace periódus lejárata után eddig használhatja ingyen azt az adott funkciót, még akkor is, hogyha nem vásárolta meg hozzá a licenszet. Amikor lejár, akkor ugye két dolog történik. Kisebb részben enforcementes funkcióink vannak. Az enforcement az annyit jelent, hogy addig a pontig fogja tudni használni az adott funkciót, amíg a 60 nap le nem jár. Ha az ISR G2-t tekintjük példának, akkor mi kaptunk egy körülbelül 200 elemű Excel táblát, ebből a 200 elemből jelenleg 4, 5, 6 elem az, amiről biztosan tudjuk, hogy enforcementes, az összes többi nem az. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy akkor bárkit arra ösztönöznénk, hogy akkor használja úgy az ISR G2-t, hogy egyáltalán nem vásárol a licenszet, de minden esetre nem fog abba a problémába ütközni, hogy mondjuk egy élő hálózatba betett eszköz 60 nap után a biztonsági, vagy akár a QS, vagy a voice-os beállításait elkezdi törölni, vagy leshutdownolni, vagy leállítani, vagy a működését megszakítani. Hát ilyen problémával nem kell számolni, viszont a licenszet előbb-utóbb célszerű aktiválni. Mely eszközökön vezettük be ezt a Right to Use License-et? Az ISR-nek az új generációs G2-én, az ASR 1000-esen, a Catalyst 2000-es, 3000-es, 4000-es családon, tehát ezeken első körben az RTU licensz hozzáférhetővé vált. iOS XE operációs rendszer, ugye ez a következő, amiről szeretnék egy pár szót ejteni. Tehát az XE szoftver, ahogy említettem korábban, egy Linux alapú szoftver, alatta ott csücsül a Linux kernel, ez egy eredendően 2.6-os kernel, azon ücsörögnek különböző hát processzek vagy applikációk. Az egyik közöttük az iOS Daemon, aminek az a feladata, hogy pontosan ugyanolyan felületet adjon az üzemeltetők számára, mint amilyen felületet ők megszoktak az iOS-es eszközökben. Jó még az iOS XE operációs rendszerben a modularitás. Ezt a modularitást egyébként itt is láthatjuk, hogy az iOS Daemon mellett tökéletesen jól megfér ugyanazon kernel fölött úgynevezett hostolt applikációknak vagy szolgáltatásoknak a modulja. Ez igen nagy szabadságot ad, főleg a jövőben az ügyfeleknek, legalábbis mi azt reméljük, hiszen mi ezekhez a hostolt applikációkhoz, illetve szolgáltatási modulokhoz mi fogunk adni mindenféle hozzáférési felületet. Ezek ilyen apikként fognak működni, és akkor azt várjuk, hogy az ügyfelek, főleg a kreatívabb ügyfelek, ezeken az apikon keresztül az iOS Daemonnal szorosan együttműködő szolgáltatásokat fognak tudni a saját eszközeikre implementálni. A modularitás még azért is jó, mert míg korábban mondjuk egy wireless controller kártya az egy önálló service modulként futott a 6500-ös eszközbe, addig most meg tudjuk azt csinálni, hogy teljesen elkülönített processzként a kernel fölött futtassunk wireless controller processzt, és azzal vezéreljük tulajdonképpen az access pointjainkat, és azt reméljük, hogy ezeknek az applikációknak a fejlődése, még egyszer mondom, mihez fogunk segítséget adni, de ezeknek az applikációknak a fejlődése akár önállóan is a ügyfelek által a vezérelve fog megtörténni. Az iOS XE-nek a felépítéséről szerintem már volt szó. Erről az API-s framework-ről is tettem említést. Fontos még talán megjegyezni, hogy ez egy modern operációs rendszer. Linux kernelen multikoros CPU-kat is támogat. ennek az egyik, tehát ez volt az egyik oka annak, hogy azt az adott kernet választottuk az operációs rendszernek az alapjául. Itt van egy példa rá, hogy hogyan vezetjük át, vagy vezettünk át bizonyos iOS-es berendezést iOS XR-re. Itt van a Catalyst 4000-es Sub6S iOS, ez egy 15.0 SG-s iOS, ugye a switchingre nagyon gyakran SG, SEG, vagy EG-s, vagy SY-os image-et tettünk a korábbiakban. Ez már most indikálja azt, hogy hányféle szoftverrel futtattuk az eszközöket. Most ez egy Catalyst 4000-es Sub6E-vel és 15.0 SG-vel, a következő generációs kontrollkártya, a Sub7N, viszont már a 3.1-es iOS X-el fut, ami gyakorlatilag funkciók tekintetében megegyezik ezzel a 15-ös funkciócsoporttal, vagy 15-ös családnak a funkciócsoportjával, csak hogy alatta ott ülnek a driverek, a management interface, illetve a Linux kernel. A szolgáltatások tekintetében sokkal könnyebb lesz nem csak külső szolgáltatásokat integrálni az iOS-hez, hanem abban reménykedünk, hogy olyan modulokat, olyan komponenseket, amiket mondjuk más operációs rendszeren szívesen használnak az ügyfelek, ilyen például a Routing Policy Language, vagy RPL-nek nevezett nyelv, amelynek a segítségével például nagyon komplex BGP hirdetés, hát majdnem azt mondom, szkripteket tudunk írni. Ennek az integrálása a hagyományos iOS-be egyszerűen lehetetlen. Itt viszont remekül új komponensként meg fog férni az iOS démon mellett az iOS XE operációs rendszerem. Mi a roadmap, tehát mire számítunk XE tekintetében? Ugye most jelenleg az Acer 1000-es eszközről beszélünk, ennek a termékcsaládnak az összes variánsáról, az Acer 1001-től egészen a 1013-as eszközig. A Catalyst 4005-ös E-sorozatú sasszinak a Sub7E kontrollkártyájáról. De ide fog tartozni a következő generációs ISR router is, a következő generációs 3000-es eszközök, a következő generációs wireless kontrollerek is. Tehát ahogy haladunk előre, egyre több és több eszköz fogja felvenni az XE operációs rendszert. Hogy egy konkrét olyan példát is mondjak, amely talán az üzemeltetők számára vonzó lehet, és amit az iOS XE operációs rendszer hoz a korábbi iOS-hez képest, ez az úgynevezett leállás nélküli szoftvercsere, vagy más néven In-Service Software Upgrade, röviden ISSU. Az ISSU implementációk azok ugye a hagyományos iOS-nél nem voltak lehetségesek, az új generációs iOS-eknél szépen fokozatosan vezetjük be őket. Az egyik nagyon fontos termékünk az ugye a 4005-ös a Sub7E-vel, amelyen bizonyos restrikciókkal, mint ahogy ez általában szokásos is a ilyen leállás nélküli szoftvercseréknél, de két kontrollkártya esetén tudunk a leállás nélküli szoftvert cserélni. Ugyanez vonatkozik egyébként az Acer 1000-es eszközre is, ott is tudunk leállás nélküli szoftvert cserélni. Az Acer 1000-esnél még annyival toldottuk meg ezt a leállás nélküli szoftvercsere funkciót, hogy akár egyetlen egy control plane-nel rendelkező eszköz esetén is, például Acer 1002X, vagy hogyha egy redundáns eszközben mondjuk egy 1004-esben egy darab RP van, akkor azon az egy darab RP-n dual módba futtatva ezt az előbb említett XE operációs rendszert, nyilván restrikciókkal, de el tudjuk végezni az in-service software upgrade-et. Jó, és akkor ez az összefoglaló dia. Mi azt gondoljuk, hogy ahogy halad előre az idő, nyilván az adatközpontban egyre relevánsabb lesz a Cisco portfólióból a Nexus termékcsalád, az NXOS operációs rendszerrel. A carrier grade eszközök tekintetében várjuk az XR-nak a továbbfejlesztését és a további funkcióknak a megjelenését. És az ezek alatti, illetve melletti tipikusan vállalati hálózatokban használt eszközök esetében pedig az iOS-nek a továbbfejlődését és egyre inkább, egyre több platformon az iOS XR-nek a megjelenését, amelynek hát az előnyeiről azt gondolom viszonylag részletesen szóltam az előadásban. Ennyit szerettem volna mondani.
Adás. Van-e valakinek kérdése a hallgatóság közül? Hogyha nincsen, akkor Nekem lehet, hogy rögtön kettő is van. Az egyik, hogy lehet, hogy rosszul értettem. Tehát itt emlegetted, hogy hát 12-es után 15.
Igen.
Oké, ez iOS-re. iOS XE az lesz 15-ös, vagy nem lesz 15-ös, vagy a XR-nál szintén ott bevezetettek ezt a 15-ös sorozatot. Ez van az egyik kérdésem. Tehát, hogy van-e ilyen tervetek, hogy úgymond a konzisztenciát így is növeljétek?
A válasz igen. Tehát az a terv, hogy hosszú távon a minden iOS operációs rendszer variáns, és itt most csak kettőről beszélünk, az iOS-ről és az iOS XR-ről előbb-utóbb a 15-ös trénen fognak futni. Ezek egyébként már ma is azon futnak, mind a kettő. Tehát az a funkciócsoport, amit mi az iOS XR-be integrálunk, az pontosan ugyanaz, mint ami a 15-ös szoftverben van. Az elnevezés még nem konzisztens, de ez rendező.
Jó, akkor a másik kérdésem az egy a licenszelést érintő kérdés. Igazából nem is az, hogy a licenszelés aktiválása, stb., hanem hogyha van egy nagy imidzsetek, ami mindent tartalmaz, nem jelent ez problémát, hogy egy hatalmas imidzset kell tulajdonképpen betölteni, flashkártya, belső memória tekintetében, tehát ez nem jelent szűk keresztmetszetet egy kicsit régebbi eszközök esetében?
A régebbi eszközök esetében biztosan. Az új eszközök esetében fogjuk ezt a vonalat követni. Az egyik szlájdon egyébként rajta is volt, csak nem tértem rá ki külön, hogy az eszközénket régi eszközökre, idézőjelben régi eszközökre, meg új generációs eszközökre bontjuk. És az új generációs eszközök, amelyek most már 2009-2010-es megjelenéstől kezdve új generációsnak tekintjük őket, azokra igaz ez a szoftverfejlesztési út, amelyet én mondtam, amely azok az eszközök, akik a régi csoportba esnek, azokon az adott maintenance periódusnak megfelelően a régi iOS fogjuk karbantartani egészen addig, ameddig ki nem kopik az eszköz a hálózatból.
Akkor köszönjük szépen még egyszer az előadást, és akkor én is átadom.